Július 15. Halasztgatom anyám meglátogatását. Szeretném is látni, meg nem is. Addig nem, amíg biztosan nem tudom, mi történik velem. Lássuk előbb, hogy megy a munka, és mire jövök rá. Algernon nem hajlandó többé végigfutni az útvesztőt. Az általános motiváció csökkent. Ma ismét félbehagytam a munkát, hogy megnézzem őt, és ezúttal Strauss is ott volt. Mindketten, ő és Nimur nyugtalannak látszottak, miközben figyelték, ahogy Bert mesterségesen táplálja Algernont. Különös volt látni az asztalhoz kötözött kis fehér gombolyagot, amint Bert egy szemcseppentővel leerőlteti a táplálékot a torkán. Ha így megy tovább, kénytelenek lesznek megkezdeni az injekciós táplálást. Míg Algernont figyeltem, ahogy vonaglik az apró kötelékek alatt, úgy éreztem, mintha én magam volnék gúzsba kötve. Émeigés fogott el. Úgy éreztem, megfulladok, ha nem megyek ki rögtön a laborból a friss levegőre. Fel kell hagynom azzal, hogy azonosítom magamat vele. Lementem a Murray bárba, és ittam néhány pohárral. Aztán fölhívtam Fayt, és végigjártuk a szokott helyeket. Fay dühös, hogy már nem viszem táncolni, megharagudott rám, és az este faképnél hagyott. Fogalma sincs a munkámról, nem is érdekli. És amikor beszélni próbáltam róla, meg se kísérelte unalmát elrejteni. Egyszerűen nem vesződik vele, és nem is hibáztathatom ezért. Mindössze három dolog érdekli, a tánc, a festés és a szexualitás. És az egyetlen dolog, ami valóban közös bennünk, a szexualitás. Butaság tőlem, hogy próbálom fölkelteni az érdeklődését a munkám iránt. Így aztán nélkülem jár táncolni. Elmondta, hogy az éjjel azt álmodta, hogy bejött a lakásba, és fölgyújtotta az összes könyveimet és jegyzeteimet, és mi körül táncoltuk a lángokat. Jó lesz vigyáznom. Arra törekszik, hogy kisajátítson. Éppen ma este jöttem rá, hogy az én lakásom is kezd hasonlítani az övéhez. Valóságos zsibvásár. Vigyáznom kell az itallal. Július 16. Ellis az éjszaka találkozott Fayjel. Már régen érdekelt, hogy mi lesz, ha egyszer összefutnak. Ellis eljött meglátogatni, miután Bertől mindent megtudott Algernonról. Tudja, hogy ez mit jelenthet, és még mindig felelősnek érzi magát, amiért annak idején bátorított. Kávéztunk, és későig beszélgettünk. Tudtam, hogy Fay elment táncolni a Csillagport táncterembe, tehát nem vártam haza olyan korán. De hajnali 3:45 tájban nagy elképedésünkre hirtelen megjelent a tűzlépcsőn. Kopogtatott, kitárta a félig nyitott ablakot, és keringőzve belejtett a szobába egy üveggel a kezében. Beszállok a buliba, mondta. Hoztam szíverősítőt. Már beszéltem neki Ellisről, hogy a tervezetben dolgozik az egyetemen, és Fayt is említettem Ellisnek korábban, úgyhogy nem lepte meg őket a találkozás. Néhány másodperc alatt fölmérték egymást, azután beszélgetni kezdtek művészetről és rólam, és amennyire velem törődtek, attól akár ott sem lettem volna. Kedvelték egymást. Behozom a kávét, szóltam, és kivonultam a konyhába, hogy magukra hagyjam őket. Mire visszajöttem, Fay már levetette a cipőjét, a padlón ült, és az üvegből szopogatta a gint. Azt magyarázta Ellisnek, hogy szerinte semmi sem becsesebb az emberi test számára, mint a napozás, és a világ erkölcsi problémáinak megoldását a nudista telepek jelentik. Ellis hisztérikusan nevetett Fénynek arra az indítványára, hogy mindnyájan csatlakozzunk egy nudista kolóniához, és elvett egy pohár italt, amit Fay töltött neki. Pirkadatig ültünk és beszélgettünk, és én ragaszkodtam hozzá, hogy Ellist haza kísérjem. Amikor Ellis tiltakozott, Fay kijelentette, hogy bolond lenne, ha egyedül mászkálna ilyenkor az utcán. Lementem tehát, és taxit hívtam. Van benne valami, mondta Ellis az úton hazafelé. Nem tudom, mi ez. Az őszintessége, a nyílt jóhiszeműsége, az önzetlensége. Helyeseltem. És szereti magát, tette hozzá Ellis. Nem. Fay mindenkit szeret, én csak a szomszédja vagyok. Nem szerelmes belé? Megráztam a fejem. Maga az egyetlen nő, akit valaha is szerettem. Erről ne beszéljünk. Akkor megfoszta a beszélgetés egyik fontos forrásától. Csak egy dolog aggaszt, Charlie. Az ivás. Hallottam azokról a másnaposságokról. Mondja meg Burtnek, hogy tartsa fenn a megfigyeléseit és jelentéseit a kísérleti adatnapló számára. Nem óhajtom, hogy megmérgezze az irántam való érzéseit. Meg tudok birkózni az itallal. Ezt már hallottam máskor is. De tőlem még soha. Ez az egyetlen kifogásom fény ellen, mondta Alice. Rászoktatta az ivásra, és akadályozza a munkájában. Ezzel is meg tudok birkózni. Ez a munka most fontos, Charlie. Nem csak a világ és az ismeretlen milliók számára, hanem magának is. Ne engedje, hogy bárki is megkösse a kezét.
Aha, most hát kibújt a szög a zsákból,
ingerkedtem. Azt szeretné, ha ritkábban látnám fényt. Nem ezt mondtam, de ezt gondolta. Ha akadályozza a munkámat, akkor ki kell kapcsolnom őt az életemből, ezt mindketten tudjuk. Nem hiszem, hogy ki kellene kapcsolni az életéből. Fény jót tesz magának. Szüksége van egy olyan tapasztalt nőre, mint ő. Maga tenne jót nekem, elfordította az arcát. Nem ugyanúgy, mint ő. Ismét rám nézett. Amikor ma este idejöttem, el voltam készülve rá, hogy gyűlölni fogom. Gonosz és ostoba ringyónak akartam látni, aki megkaparintotta magát, és nagy terveim voltak, hogy maguk közé állok, és akarata ellenére is megmentem magát. De most, hogy megismerkedtem vele, tisztán látom, hogy nincs jogom elítélni a viselkedését. Azt hiszem, jót tesz magának. Így ez igazán kifogja a szelet a vitorlámból. Rokon szenves nekem ez a nő, még ha nem is helyeslek mindent. De mindezek ellenére, ha maga iszik vele, és minden idejét bárokban és mulatókban tölti, akkor Fay az útjában van, és ezt a problémát csak maga oldhatja meg.
Még egy probléma a többihez.
Nevettem. Képes rá? Nagyon belegabajodott, úgy látom.
Nem olyan nagyon.
Beszélt neki magáról?
Nem.
Inkább éreztem, mint láttam, hogy megkönnyebbült. Azzal, hogy megőriztem a titkomat, nem szolgáltattam ki magam teljesen Faynek. Mindketten tudtuk, hogy Fay bármilyen csodálatos is, soha meg nem értene.
Szükségem van rá, mondtam. És bizonyos tekintetben neki is szüksége volt rám. És mert szomszédok vagyunk, kényelmes. Ennyi az egész. De szerelemnek nem nevezném. Nem ugyanaz, mint ami közöttünk van.
Alice lenézett a kezére, és homlokát ráncolta. Nem vagyok bizonyos benne, hogy tudom, mi van közöttünk.
Valami olyan mély és jelentős, hogy a belső Charlie mindig megretten, valahányszor alkalmam kínálkozna arra, hogy a magamévá tegyem.
És vele? Nem? Vállat vontam.
Ebből tudom, hogy Fayjel ez a dolog nem olyan fontos. Nem jelent annyit Charlie-nak, hogy pánikba essen miatta.
Óriási,
nevetett Alice.
És pokolian ironikus. Ha így beszél Charlie-ról, gyűlölöm őt, amiért közénk furakodott. Gondolja, hogy egyszer majd megengedi magának, nekünk.
Nem tudom. Remélem. Az ajtóban elváltunk. Kezet fogtunk. És különösképpen ez sokkal közelibb és bizalmasabb volt, mintha megöleltük volna egymást. Hazamentem, lefeküdtem Fayjel, de folyton Alice-re gondoltam.
Július 27. Éjjel-nappal dolgozom. Fay tiltakozása ellenére egy tábori ágyat vitettem a laborba. Már túlságosan erőt vett rajta a birtoklási vágy, és neheztel rám a munkám miatt. Azt hiszem, egy másik nőt el tudott volna viselni, de azt már nem, hogy tökéletesen belemerültem valamibe, ahová ő nem tud követni. Tartottam tőle, hogy ez bekövetkezik, de most már nincs türelmem Fayhez. Sajnálok minden pillanatot, amit nem a munkával töltök, és türelmetlen vagyok mindenkivel, aki megpróbálja elrabolni az időmet.
Noha írásra szánt időm legnagyobb részét jegyzetelésre fordítom, külön dossziékban tartom ezeket, puszta megszokásból időről időre írásban kell rögzítenem hangulataimat és gondolataimat. Az intelligencia számítás lenyűgöző tudomány. Bizonyos értelemben ebben a problémában voltam érdekelve egész életemben. Ez az a terület, ahol alkalmazhatom minden eddig megszerzett tudásomat. Az idő új dimenziót öltött. Munka és elmélyedés a válasz utáni kutatásban. Környezetem és múltam távolinak és torzultnak látszik, mintha tér és idő alaktalanná nyúlt, összefonódott, megolvadt karamella volna. Csupán a ketrecek és az egerek és a laborfelszerelések a valóságos dolgok itt, a főépület harmadik emeletén. Nincs éjjel és nincs nappal. Egy életkutató munkáját kell belezsúfolnom néhány hétbe. Tudom, hogy pihennem kellene, de nem bírok, amíg meg nem tudom az igazságot arról, ami történik. Alice most nagy segítség. Szendvicseket és kávét hoz nekem. De igényei nincsenek. Ami a belső látásomat illeti, minden éles és tiszta. Minden érzékelés hangsúlyozott és világos. Úgy, hogy a vörösök és sárgák és kékek izzanak. Annak, hogy itt alszom, különös hatása van. A laboratóriumi állatok, kutyák, majmok, egerek szaga emlékeket perget vissza, és nehéz megállapítani, vajon új érzékeléseket élek-e át, vagy a múltra emlékezem. Lehetetlen megmondani, mennyi az emlék, és mennyi az itt és most létező. Úgyhogy furcsán egybeötvöződik emlék és valóság, múlt és jelen, és mennyi a válasz az agyam központjaiban elraktározott ingerekre, meg azokra, amiket ez a szoba ébreszt. Mintha minden, amit tanultam, összeállt volna egy kristály mindenséggé, amely előttem forog, úgy, hogy valamennyi lapját káprázatos fénytörések világítják meg. Egy majom ül a ketrece közepén, álmos szemmel bámul rám. Kis ráncos vénember kezével pofáját törzsöli. Csí, csí! És felpattan a ketrec rácsára, onnan a feje fölötti hintára, ahol a másik majom ül, üres tekintettel a semmibe meredve. Kiengedi vizeletét, ürülékét, szellent, rám bámul és vigyorog. Csí, csí, és körbeugrál, szökken, pattan, föl, körbe, le, hintázik, és a másik majom farkát igyekszik elkapni, de a másik ott a rúdon minden hűhó nélkül folyton elsuhintja a keze ügyéből. Kedves majom, szép majom, nagyszemű, suhogó farkú, adhatok neki egy földi magyarót? Nem. Az őr ránk kiabál. Arra a táblára ki van írva, hogy ne etessük az állatokat.
Látod, ez egy csimpánz.
Megsimogathatom?
Nem.
Meg akarom simogatni a csimpánzot.
Hagyd békén, gyere, nézzük meg az elefántokat.
Odakint ragyogó napfény, a tavaszba öltözött emberek tömegén. Algernon a saját piszkában fekszik. Mozdulatlan, és a szagok erősebbek, mint valaha. És mi lesz velem?
Július 28. Fénynek új fiúja van. Tegnap este hazamentem, hogy vele legyek. Előbb a szobámba mentem, magamhoz vettem egy üveget, és átsétáltam a tűzátjáron. De szerencsére benéztem, mielőtt bementem volna. Ott feküdtek a kanapén. Furcsa, de valójában nem is bánt. Szinte megkönnyebbülés. Visszamentem a laborba, hogy Algernonnal dolgozzam. Vannak pillanatai, amikor eltűnik a fásultsága. Időnként végigfutja a mozgatható útvesztőt, de ha hibázik és holtponton találja magát, dühöngéssel reagál. Amikor visszaértem a laborba, benéztem hozzá. Élénk volt, és elém jött, mintha megismert volna. Kedve volt dolgozni. És amikor a csapóajtón át betettem az útvesztő dróthálójába, gyorsan haladt az utakon a jutalomdoboz felé. Kétszer sikeresen végigfutotta az útvesztőt. Harmadszor a feléig eljutott. Megállt egy válaszfal előtt, aztán megrándult, majd a rossz irányba fordult. Tudtam, hogy mi fog történni, és szerettem volna benyúlni, hogy kiemeljem, mielőtt zsákutcába kerül.
de tűrtőztettem magam és figyeltem. Amikor rájött, hogy ismeretlen úton halad, lassított, és a cselekvése szeszélyessé vált. Elindult, megállt, visszajött, megfordult, és újra előre, míg végül zsákutcába jutott, amely gyenge áramütéssel adta a tudtára, hogy hibázott. Ezen a ponton, ahelyett, hogy visszafordult volna másik utat keresni, körözni kezdett, és úgy nyűszített, mint amikor a gramofontűt keresztben végighúzzák a barásztákon. Újra meg újra rádobta magát az útvesztő falára, felugrott, megperdült és visszaesett, és újra rádobta magát. Kétszer beleakadt a körme a fölötte levő dróthálóba, vadul karmolászott, kiszabadult, és reménytelenül újra próbálkozott. Aztán felhagyott vele, és kis labdává gömbölyödött. Amikor fölemeltem, meg sem kísérelte, hogy kiegyenesedjen, hanem a katatonikus kábulathoz hasonló állapotban maradt. Amikor a fejét vagy végtagjait mozdítottam, azok úgy maradtak, mintha viaszból lettek volna. Visszatettem a ketrecébe, és figyeltem, amíg a kábulat eloszlott, és kezdett normálisan mozogni. Nem tudok magyarázatot találni Algernon visszaesésére. Vajon különleges eset ez? Egyedi reakció? Vagy van a leromlásnak egy általános elve, amely alapvető az egész folyamatra nézve? Ki kell dolgozzam a szabályt. Ha rábukkanok erre, és ha ez csak egy szemernyi felvilágosítással hozzájárul mindahhoz, amit az értelmi csökkentségről már felfedeztek, és ahhoz a lehetőséghez, hogy segítünk a hozzám hasonlókon, akkor elégedett leszek. Bármi történik is velem. Ezer normális életet is élhetek azáltal, amit talán adtam, amíg meg sem született többieknek. Ennyi elég. Július 31. Elérkeztem a határra. Érzem. Mindenki úgy véli, kész öngyilkosság ez a tempó, de nem értik, hogy a világosság és szépség olyan csúcsain járok, amelyeknek a létezését sem sejtettem eddig. Minden porcikám a munkára van hangolva. Nappal felszívom a pórusaimba, és éjjel, az elalvás előtti pillanatokban, mint a tűzijáték, gondolatok robbannak az agyamba. Nincs nagyobb öröm annál, amikor egy probléma megoldása hirtelen föltárul. Hihetetlen, hogy bármi is történhet, ami elsöpri ezt az áradó energiát, a munkakedvet, amely eltölt mindent, amit csinálok. Az elmúlt hónapokban magamba szívott tudásom egyesült, s mintegy a világosság és megértés csúcsára emelt. Ez a szépség, a szerelem és az igazság mind egybe kovácsolva. Ez a boldogság. És most, amikor megtaláltam, hogy mondhatnék le róla? Az élet és a munka. Ez a legcsodálatosabb, ami az embernek megadatott. Szerelmes vagyok a munkámba, mert a probléma megoldása már itt van az agyamban, és hamar, nagyon hamar át fog törni a tudatba. Hadd oldjam meg ezt az egy problémát. Kérem az Istent, erre a válaszra van szükségem. De ha nem, beérem akármilyen válasszal, és igyekszem hálás lenni azért, amit kaptam. Fay új fiúja tánctanár a Csillagport táncteremben. Igazán nem is hibáztathatom Fayt, hiszen olyan kevés időt tölthetek vele. Augusztus 11. Az elmúlt két nap zsákutca. Semmi. Valahol rossz irányba kavarodtam, mert ráakadtam ugyan egy csomó válaszra, de a legfontosabb kérdés válaszára nem. Miként befolyásolja Algernon visszaesése a kísérlet alapvető hipotézisét? Szerencsére eleget tudok az agy működéséről ahhoz, hogy ez a gátlás ne aggasszon túlságosan. Ahelyett, hogy pánik fogna el, vagy feladnám a dolgot, vagy ami még rosszabb, erőltetném a válaszokat, amik nem jönnek, el kell terelnem egy időre a gondolataimat a problémáról, és hagyni, hogy magától megérlelődjön. Elmentem, ameddig csak tudtam a tudatszintjén, és most már a tudatszintje alatt végbe menő, titokzatos folyamatoktól függ a dolog. Ez is egyike azoknak a megmagyarázhatatlan dolgoknak, hogyan irányítja a figyelmemet a problémára mindaz, amit tanultam és átéltem. Ha túlságosan erőltetem, csak megmerevednek a dolgok. Hány nagy probléma maradt megoldatlan, mert az emberek nem tudtak eleget, vagy nem bíztak eléggé a teremtő folyamatban és önmagukban ahhoz, hogy az egész elméjüket munkába állítsák. Tegnap délután elhatároztam tehát, hogy egy időre félreteszem a munkát, és elmegyek Mrs. Nimur koktélpartiára. Az összejövetelt a Wellberg Alapítvány két igazgatósági tagjának a tiszteletére rendezte, akiknek közbenjárására a professzor megkapta az anyagi támogatást. Úgy terveztem, hogy Fayt magammal viszem, de azt mondta, randevúja van, és inkább táncolni megy. Azzal az elhatározással indultam az estének, hogy megnyerő leszek és barátokat szerzek. De mostanában nehézségeim támadnak, ha az emberekhez közel akarok férkőzni. Nem tudom, rajtam múlik-e, vagy rajtuk, de minden megkísérelt társalgás rendszerint elakad egy-két percen belül, és a válaszfalak felemelkednek. Azért van ez, mert félnek tőlem, vagy azért, mert lelkük mélyén közömbösek irántam, és én is így érzek irányukban. Ittam egy pohárral, és körbejártam a nagyszobában. Emberek üldögéltek beszélgetve kis csoportokban, amelyekhez úgy találtam, lehetetlen volna csatlakoznom. Végül is Mrs. Nimur elfogott és bemutatott Hiram Harvey-nak, az egyik igazgatósági tagnak. Mrs. Nimur vonzó asszony, 41 néhány éves, szőke, erősen festi magát, hosszú és piros a körme. Belekarolt Harvey-ba. Hogy halad a kutatás? Kíváncsiskodott. A lehető legjobban. Éppen most próbálok egy nehéz problémát megoldani. Cigarettára gyűjtött és rám mosolygott. Tudom, hogy a tervezetben mindenki hálás magának azért az elhatározásért, hogy neki fekszik és előre viszi a munkát. De úgy képzelem, sokkal szívesebben dolgozna valamin, ami a sajátja. Kissé unalmas lehet átvenni másnak a munkáját, ahelyett, hogy azon dolgozna, amit maga gondolt ki és teremtett meg. Eszes nő nem akarja, hogy Hiram Harvey elfelejtse, hogy az érdem a férjé. Nem tudtam ellenállni annak, hogy felemeljem a kesztyűt. Senki sem kezd igazán új dologba, Mrs. Nimur. Mindenki a mások kudarcaira épít. A tudományban nincs semmi igazán eredeti. Az számít, amivel minden egyes ember hozzájárul a tudás egészéhez. Hát persze! Mondta Mrs. Nimur, inkább idősebb vendégéhez, mint hozzám intézve szavait. Kár, hogy Mr. Gordon nem volt kéznél már korábban, hogy segítsen megoldani ezeket az apró részletproblémákat. Nevetett. De persze akkor, jaj, el is felejtettem, maga még nem volt abban a helyzetben, hogy lélektani kísérleteket végezhessen. Harvey nevetett, és úgy gondoltam, jobb, ha hallgatok. Berta Nimur úgy sem hagyja, hogy enyém legyen az utolsó szó, és ha tódítjuk a dolgot, valóban undorító lesz. Láttam, hogy Dr. Strauss és Burt George Raynorral, a másik Wellberg alapítványi emberrel beszélget. Strauss így szólt. A probléma az, Mr. Raynor, hogy elegendő anyagi alapot kapjunk az efféle tervezetek kidolgozásához anélkül, hogy a pénz felhasználását feltételekhez kötnék. Ha az összeg specifikus célokra van előirányozva, nem tudunk szabadon működni. Raynor megrázta a fejét, és nagy szivarjával a körülötte levők felé intett. Az igazi probléma, meggyőzni az igazgatóságot az efféle kutatás gyakorlati értékéről. Strauss a fejét rázta. Azt tartom lényegesnek, hogy ezt a pénzt kutatásra szánták. Senki sem tudhatja előre, hogy egy tervezetnek lesz-e hasznos eredménye. Az eredmények gyakran nemlegesek. Megtudjuk valamiről a negatívumot, és ez legalább olyan fontos annak, aki ezt akarja tanulmányozni, mint a pozitív eredmény. Legalább azt tudja, hogy mit ne tegyen. Ahogy a csoporthoz közeledtem, megpillantottam Raynor feleségét, akinek már korábban bemutattak. 30 év körüli szép, fekete hajú asszony volt. Rám bámult, vagy inkább a fejem búbjára, mintha azt várná, hogy ott kihajt valami. Visszabámultam, ez feszélyezte, és újra Dr. Strausshoz fordult. De mi van a jelenlegi tervezettel? Gondolja, hogy ezt a technikát más csökkenteknél is alkalmazni tudják? Olyasmi ez, amit a világ használni tud majd? Strauss vállat vont, és felémintett a fejével. Még korai volna ezt megmondani. Az ön férje segített nekünk Charlie-t a tervezetben munkába állítani, és nagyon sok függ attól, hogy ő mivel áll elő.
Természetesen, vetette közbe Mr. Raynor, mindnyájan megértjük, hogy szükség van tiszta kutatásra az ilyen területeken, mint az önöké. Nagy szolgálatot tenne azonban a mi elképzelésünknek, ha egy valóban működő módszert lehetne kidolgozni, amellyel a laboratóriumon kívül tartós eredményt érhetnénk el. Ha megmutathatnánk a világnak, hogy valami kézzel fogható haszon származik belőle.
Szólni akartam, de Strauss, nyilván megérezte, hogy mit akarok mondani, fölállt és karját a vállamra tette. A Beakmanen mindnyájan átérezzük Charlie munkájának rendkívüli fontosságát. Az ő dolga most megtalálni az igazságot, bárhova vezessen is. A közügyek intézését, a társadalom nevelését az önök alapítványára hagyjuk. Rámosolygott Raynorékra, és engem elkormányzott tőlük.
Egyáltalán nem ezt akartam mondani,
szóltam.
Gondolom,
suttogta a könyökömet fogva. A szemvillanásából láttam, hogy fel akarja aprítani őket, és ezt azért mégsem engedhettem, igaz?
Azt hiszem nem.
Ismertem el, és egy újabb martini után nyúltam.
Bölcs dolog, hogy ilyen sokat iszik.
Nem, de igyekszem föllazulni, és ehhez úgy látszik, nem a megfelelő helyre jöttem.
Jól van, csak nyugalom, és ne csináljon zűrt ma este, mondta.
Ezek az emberek nem bolondok. Tudják, hogyan érez irántuk, és ha magának nincs is szüksége rájuk, nekünk van.
Búcsút intettem neki.
Megkísérlem, de jobb lesz, ha távol tartja tőlem Mrs. Raynort. Ellátom a baját, ha még egyszer megrészálja előttem az ülepét.
Psszt, sziszegte. Meghallja.
Psszt, visszhangoztam.
Sajnálom. Majd csak elüldögélek itt a sarokban, és nem leszek senkinek az útjában.
Ködereszkedett rám, de azon keresztül láttam, hogy az emberek engem bámulnak. Azt hiszem, túlságosan hallhatóan motyogtam magam elé. Nem emlékszem arra, hogy mit mondtam. Kis idő múlva az volt az érzésem, hogy a vendégek szokatlanul korán távoznak. De nem sokat törődtem vele, amíg Nimur oda nem jött és meg nem állt előttem.
Ki a fenének képzeli magát, hogy így viselkedik? Soha életemben nem tapasztaltam még ilyen tűrhetetlen gorombaságot.
Nagy erőfeszítéssel talpra álltam.
Ugyan, miért mondja ezt?
Strauss megpróbálta csillapítani, de Nimur levegő után kapkodva kitört.
Azért mondom, mert magában nincs hála, és nem fogja föl a helyzetet. Utóvégre nem is egy vonatkozásban adósa ezeknek az embereknek. Rólunk nem is szólva.
Mióta várnak hálát a kísérleti nyúltól?
Ordítottam.
Azelőtt a maguk céljait szolgáltam, most pedig igyekszem kideríteni a hibáikat. Hogy a fenébe volnék hát adósa bárkinek?
Strauss közbe akart lépni, hogy véget vessen a dolognak, de Nimur megállította.
Egy percre csak. Ezt hallani akarom. Azt hiszem, itt az ideje, hogy kipakoljunk.
Túl sokat ivott,
mondta Nimur felesége.
Nem olyan sokat, horkant föl Nimur. Elég világosan beszél. Eleget nyeltem már tőle. Veszélyezteti, ha már valójában tönkre nem tette a munkánkat, és most a saját szájából akarom hallani, hogy mivel óhajtja igazolni magát.
Ó, felejts el,
mondtam.
Dehogy is akarja maga az igazat hallani.
De akarom, Charlie. Legalábbis az igazságnak a maga szerinti változatát. Szeretném tudni, vajon érez-e valamiféle hálát mindazért, amit magáért tettek. A képességekért, amelyek magában kifejlődtek. A dolgokért, amiket megtanult, az élményekért, amelyekben része volt. Vagy talán azt hiszi, hogy jobb volt magának azelőtt?
Bizonyos értelemben, igen.
Ez megdöbbentette őket.
Az elmúlt néhány hónapban sok mindent megtanultam,
mondtam.
Nem csak Charlie Gordonról, hanem az életről és az emberekről is.
És rájöttem, hogy valójában senki sem törődik Charlie Gordonnal, azzal, hogy idióta vagy lángész. Így hát mi a különbség?
Ha-ha!
Nevetett Nimur.
Sajnálja magát! Mit várt?
Ez a kísérlet arra irányult, hogy megnövelje az intelligenciáját, és nem arra, hogy magát népszerűvé tegye. Hogy mi történik a személyiségével, az nem tőlünk függött. És maga szeretetreméltó, csökkent értelmű fiatalemberből pökhendi, öntelt, antiszociális fráterré fejlődött.
A probléma az, kedves professzor, hogy magának kellett valaki, akit intelligenssé lehetett tenni, de ugyanakkor ketrecben akarta tartani és kiállítani, ha szükség van rá, hogy learassa a babért, amire maga vágyik. A bökkenő az, hogy én emberi lény vagyok.
Dühös lett, és láttam, hogy vívódik, lefújja-e a mérkőzést, vagy újra neki gyűrkőzzön.
Igazságtalan, mint mindig. Tudja, hogy mindig jól bántunk magával, mindent megtettünk magáért, ami tőlünk telt.
Mindent. Csak éppen nem úgy bántak velem, mint emberrel. Folyton azzal kérkedett, hogy én semmi sem voltam a kísérlet előtt, és tudom, hogy miért. Mert ha semmi sem voltam, akkor maga felelős a megteremtésemért, és ez urammá és parancsolommá teszi.
Rossz néven veszi azt, hogy nem mutatom ki a hálámat a nap minden órájában?
Nos, akár hiszi, akár nem. Hálás vagyok.
De amit értem tett, akármilyen csodálatos is, nem jogosítja fel arra, hogy úgy bánjon velem, mint egy kísérleti állattal. Egyéniség vagyok. És Charlie is az volt, mielőtt a lábát valaha is betette abba a laborba.
Felháborodottnak látszik. Bizony, egyszerre fölfedezzük, hogy mindig személy voltam, még azelőtt is. És ez vitássá teszi azt a meggyőződését, amely szerint valaki, akinek az IQ-ja nem éri el a százat, nem érdemel figyelmet.
Nimur professzor, úgy gondolom bántja a lelkiismerete, ha rám néz.
Eleget hallottam, csattant föl.
Maga részeg.
Ó, nem,
nyugtattam meg.
Ugyanis, ha berúgok, akkor egy olyan Charlie Gordont látni, aki más, mint az, akit megismert. Igen, az a másik Charlie, aki a sötétségben bolyongott, még mindig itt van velünk.
Bennem.
Elvesztette az eszét, szólt Mrs. Nimur. Úgy beszél, mintha két Charlie Gordon volna. Jobb lesz, ha gondjaiba veszi, doktor.
Dr. Strauss a fejét rázta.
Nem.
Tudom, hogy érti. Nemrégen szóba került ez a terápiás kezeléseken. Különös tudathasadás lépett fel úgy egy-két hónapja. Több ízben tapasztalta, hogy látja önmagát, mint a tudatában még mindig működő, különálló, elhatárolt egyént, olyannak, mint a kísérlet előtt volt, mintha a régi Charlie a teste feletti uralomért küzdene.
Nem! Ezt sohasem mondtam! Nem küzd az uralomért! Charlie igenis ott van, de nem küzd velem! Csak vár. Sohasem próbálta átvenni a hatalmat. Sohasem próbált megakadályozni abban, amit tenni akartam.
Ekkor eszembe jutott Alice, és helyreigazítottam.
Azaz, jóformán soha. Az alázatos, szerény Charlie, akiről még nem régen mindnyájan beszéltek, csak vár. Türelmesen. Hajlandó vagyok elismerni, hogy sok tekintetben hasonlítok hozzá, de az alázat és szerénység már hiányzik belőlem. Megtanultam, hogy ezekkel milyen keveset lehet elérni ezen a világon.
Cinikus lett, mondta Nimur.
Mindössze ennyit jelent a maga számára ez a lehetőség. A lángelméje lerombolta a világba és embertársaiba vetett hitét.
Ez nem teljesen igaz, mondtam halkan.
De azt megtanultam, hogy a puszta intelligencia fabatkát sem ér.
Itt a maguk főiskoláján intelligencia, oktatás, tudás, ezek a nagy bálványok. De most már tudom, hogy egy dolog mindnyájuknak elkerülte a figyelmét. Intelligencia és oktatás, amit nem fűt át ember szeretet, nem ér egy kutyagumit se.
Vettem még egy martinit a közeli tálalóról, és folytattam a prédikációmat.
Ne értsenek félre!
Folytattam.
Az intelligencia az emberiség egyik legnagyobb adománya. De a tudásra való törekvés túlságosan is gyakran kiszorítja a szeretetre való törekvést. Ezt éppen mostanában fedeztem föl. Fogadják el hipotézisként. Az intelligencia, ha nem képes arra, hogy szeretetet adjon vagy elfogadjon, szellemi és erkölcsi összeomláshoz, neurózishoz, sőt esetleg pszichózishoz vezet. Az önmagával eltelt, befelé forduló értelem, mint önző végcél, kirekesztve az emberi kapcsolatokat, csak erőszakhoz és fájdalomhoz vezet. Amikor csökkent értelmű voltam, sok barátom volt. Most egy sincs. Ismerősöm sok van, rengeteg, de nincs egyetlen igazi barátom sem. Nem úgy, mint a pékségben volt. Nincs a világon egyetlen barátom sem, aki jelentene nekem valamit, vagy akinek én jelentek valamit.
Észrevettem, hogy a beszédem egyre érthetetlenebb, és valami könnyűség volt a fejemben.
Ez így nincs rendjén, ugye? Úgy értem, mit gondolnak? Azt gondolják, hogy ez rendjén van?
Strauss odajött hozzám, és megfogta a karom. Charlie, talán jobb lenne, ha egy kicsit lefeküdne. Nagyon sokat ivott.
Miért néznek így rám? Mi rosszat mondtam? Mondtam valami rosszat? Nem akartam én semmi helytelent mondani.
Hallottam, hogy a szavak megvastagodnak a számban, mintha az arcomat teleinjekciózták volna novokainnal. Részeg voltam, és tökéletesen elvesztettem az önkontrollomat. Ebben a pillanatban szinte egy kapcsoló kattanására az ebédlő ajtóból figyeltem a jelenetet, és ott láttam magam, mint a másik Charlie-t a tálaló mellett pohárral a kezében, tágra nyílt, rémült szemmel.
Igyekszem mindig a helyes dolgokat csinálni. Az anyám mindig arra tanított, hogy legyek kedves az emberekhez, mert azt mondta, így nem fogsz bajba kerülni, és mindig sok barátod lesz.
Abból, ahogy rángatózott és vonaglott, láttam, hogy ki kell mennie a fürdőszobába. Ó, Istenem, csak ne itt, előttük!
Bocsássanak meg, kérem!
Mondta.
Mennem kell.
A részek kábulatban valahogy sikerült őt elfordítanom tőlük, és a fürdőszoba felé irányítanom. Még éppen idejében és néhány másodperc múlva ismét ura voltam önmagamnak. A falhoz támasztottam homlokomat, aztán hideg vízzel arcot mostam. Még mindig részek voltam, de tudtam, hogy most már jól leszek. Ekkor láttam meg, hogy Charlie néz a mosdókagyló fölötti tükörből. Nem tudom, honnan tudtam, hogy ez nem én vagyok, hanem Charlie. Bárgyú, kérdő kifejezés ült az arcán. Szeme tágra nyílt és rémült, mintha egyetlen szavamra megfordulna és elfutna messzire, a tükrözött világ dimenziójába. De nem futott el. Csak bámult rám, tátott szájjal, leesett állal.
Hello!
Szóltam.
Hát végre szemtől szemben állunk egymással.
Homlokát ráncolta, éppen csak egy kissé, mintha nem értené, amit mondok, mintha magyarázatot szeretne, de nem tudná, hogy hogyan kérje. Aztán föladta, és torz mosoly jelent meg a szája sarkában.
Maradj csak ott szépen, előttem!
Kiáltottam.
Torkig vagyok vele, hogy utánam kémkedsz, ajtókból, meg sötét zugokból, ahol nem tudlak utolérni.
Csak bámult. Ki vagy te? Charlie. Semmi, csak a mosoly. Bólintottam, és ő visszabólintott. Akkor mit akarsz? Kérdeztem. Vállat vont.
Na gyerünk, ki vele?
Szóltam.
Biztosan akarsz valamit? Mindig a sarkamban vagy.
Lepillantott, és én a kezemre néztem, hogy lássam, mit néz. Ezt akarod vissza, ugye? Azt akarod, hogy eltűnjek belőle, hogy aztán te visszajöhess, és átvedd, és ott folytasd, ahol abba hagytad.
Nem hibáztatlak. A te tested, a te agyad, a te életed, még ha nem is vetted sok hasznát, nincs jogom elvenni tőled. Senkinek sincs. Ki tudja, hogy az én világosságom jobb-e, mint a te sötétséged? Ki tudja, hogy a halál jobb-e, mint a te sötétséged? Ki vagyok én, hogy ezt megmondjam?
De mondok neked valami mást, Charlie. Fölálltam és hátráltam a tükörtől. Én nem vagyok a barátod. Az ellenséged vagyok. Nem vagyok hajlandó küzdelem nélkül feladni az intelligenciámat. Nem tudok visszamenni annak a barlangnak a mélyére. Most már nincs számomra hely, ahová menjek, Charlie.
Maradj távol! Maradj benn a tudatalattimban, ahová tartozol, és ne mászkálj utána mindenfelé.
Nem fogom feladni. Nem érdekel, hogy azok odabenn mit gondolnak. Nem érdekel, hogy milyen magányos vagyok. Meg fogom tartani, amit nekem adtak, és nagy dolgokat fogok tenni a világért és a hozzád hasonló többi emberért.
Amint az ajtó felé fordultam, az volt a benyomásom, hogy kinyújtja felém a kezét. De ez az egész dolog ostobaság volt. Részeg vagyok. És a saját tükörképemet láttam. Amikor kijöttem, Strauss taxiba akart ültetni, de én erősködtem, hogy baj nélkül hazajutok. Mindössze egy kis friss levegőre volt szükségem, és nem akartam, hogy bárki velem jöjjön. Egyedül akartam sétálni. Olyannak láttam magam, amilyenné valóban lettem. Ahogy Nimur mondta, pökhendi, öntelt fráter vagyok. Charlie-val ellentétben én képtelen vagyok barátokat szerezni, vagy más emberekkel, mások problémáival törődni. Én és csak én érdeklem magamat. Abban a tükörben egy hosszú pillanatig Charlie szemével láttam magam. Végignéztem magamon, és láttam, hogy valójában mi lett belőlem. És szégyeltem magam. Órák múlva a lakásom előtt találtam magam, felmentem a lépcsőn, át a homályosan világított előtéren. Ahogy elhaladtam fél lakása előtt, láttam, hogy bent világosság van, és az ajtaja felé indultam. De amikor éppen kopogni akartam, meghallottam fély kuncogását és válaszként egy férfi nevetését. Erről lekéstem. Csendesen bementem a lakásomba, és álltam egy darabig a sötétben. Nem mertem mozdulni, nem mertem villanyt gyújtani. Csak álltam ott, és éreztem az örvénylést a szememben. Mi történt velem? Miért vagyok ilyen egyedül a világon?
Reggel 4:30. Rájöttem a megoldásra. Éppen amikor elaludtam volna. Megvilágosodott. Minden egyezik. És látom, amit kezdettől fogva tudnom kellett volna. Nincs többé alvás. Vissza kell mennem a laborba, és a számítógép eredményeivel összevetve meg kell vizsgálnom a dolgot. Végre megtaláltam a kísérlet hibáját. És most mi lesz velem?